Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvérek, mindannyian megoldásokat várunk, akár így is mondhatnám, a Biblia szóhasználatával üdvösséget. A kérdés, kitől várjuk a megoldásokat? A nép üdve én vagyok. Hallottuk a biztatást. Ma egy lehetőséget kaptunk arra, hogy Isten felé forduljunk, és elgondolkodjunk azon, mi az, amit az Istentől várunk, és mi az, amit a világtól. Ezt a szentmisét élő közösségért, nem tudom pontosan kiről van szó, egy nevet beírtak, és még tagok ezen bejegyzés szerepel. Hát gondolok azokra, akik ezt a szentmisét, ezt az intenciót megfogalmazták, és azt ajánlom nekik, Istentől kérjék a megoldást. Gyónom a mindenható Isten. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket üsz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta, ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egy könnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár csak egy pohár vizet is, az én nevemben azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le, jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tűzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vágd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Ha komiskodni akarnék, akkor arra figyeltem volna, hogy vajon a kedves testvérek hogy válaszolnak. Ezek az evangélium igéi. Ugye ezzel fordul a pap a hívek felé, és azt szoktuk mondani, Istennek legyen hála. Sose felejtem el, egyszer gimnazista koromban, tegnap sok ilyen élmény fölmerült bennem. Volt egy komisz osztálytársunk, utolsó padban ült egy nagy darab fiú, És akkor, amikor mi az óra elején köszöntünk Laudetur Jézus Krisztus, akkor az egyik tanárunkat így hívták, hogy Mayer Sixtus, és akkor ez a komiszkölyök nem ezt a keresztény köszöntést mondta, hanem Servus Mayer Sixtus. És aztán egyszer volt egy ilyen összeesküvés, hogy amikor ezt a köszöntést kell mondani, akkor mindenki hallgat, és ez nem vette észre. És ebben a hatalmas csendben csak ez hallatszott, Servus Mayer Sixtus. Hát ugye lett belőle egy kis botrány, erre voltam kíváncsi, hogy vajon akkor, amikor ilyen ijesztő dolgokat hallunk, vágd le a kezed, vágd le a lábad, vágd ki a szemed, akkor vajon mit mondanak a kedves testvérek? Istennek legyen hála. Na, ez aztán érdekes válasz. Minden esetre evangélium, már pedig az evangélium örömhír. Vajon mennyire örömhír ez nekünk, amit ma hallottunk? Minden esetre Jézusi üzenet. És a mi Jézusi üzenet az valamiképpen örömhír kell, hogy legyen. Hát egy kicsit meg kell erőltetni magunkat, hogy ezt a Jézusi üzenetet lefordítsuk a magunk számára, hogy mint egy eligazító igazság legyen a számunkra. Valaki ezzel kapcsolatosan megjegyezte, ezzel az evangéliumi szakasszal, hát ha így van, akkor a mennyország az a sánták, bénák, vakoknak a találkozó helye, milyen ország lehet az? No, fordítsuk komolyra a szót, mert sokkal, de sokkal többről van itt szó, mint ami így első pillanatban megüti a fülünket, igazából az embert szíven üti ez a nagyon kemény jézusi szó. Hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy Jézus ember szerető jósága tölt be mindent. És szívesen beszélünk mi Jézus ember szeretetéről. Az arról, ahogy Jézus fordul mindegyikünk felé, és akkor most erre halljuk ezt. Nagyon szeretném, ha ezen a vasárnapon ennek a pandanyját is meghallanánk. Ez arról szól, így tudnám megfogalmazni, Jézus embert nevelő szeretete. Próbáljuk beengedni az életünkbe ezt az igazságot is. Ne csupán azt, ami az ember számára olyan jól hangzó. Jézus embert nevelő szeretete. Mert erről van szó ebben az evangéliumban. Valójában Jézus egy sok ezer éves bölcsességet fogalmazott meg ezzel. Ahhoz, hogy értsük, miről is van szó, nem szabad azt elfelejtenünk, hogy a semita, a zsidó gondolkodás a rosszat az ember végtagjaiba helyezte. És éppen ezért, amikor a rosszal való küzdelemről van szó, akkor gyökerében kell orvosolni a problémát, tehát vágd le a kezed, vágd le a lábad, vágd ki a szemed, ha orvosolni akarod a helyzetet. Valahogy úgy, ma a modern világunkban, ahogy az orvos, a sebész orvos teszi, ha van egy beteg testrészünk, egy rákos daganat, akkor ha lehetséges, azt kivágják. Gyökerében igyekeznek orvosolni a bajt. Tehát, amit most Jézus mondott, ez egy ilyen gyökeres orvoslás. Meg kell keresnünk, hogy hol fészkel a baj. És oda kell nyúlni. Nyilvánvalóan mi nem szemiták vagyunk, mi nem az ő gondolkodásuk szerint gondoljuk el az életünket és egyáltalán a világot, hanem Jézus tanítása szerint. Ezért is fogalmaztam így, hogy Jézus embert nevelő szeretetéről van szó, mert itt is szeretetről van szó. Értünk aggódó Jézusi szeretetről van szó. És ahogy már előbb is említettem, egy sok ezer éves bölcsesség fogalmazódik meg, amit a latin kultúrában így fogalmaztak meg, fortiter in re, suaviter in modo. Vagyis, ha magyarra érthetően akarom lefordítani, akkor azt jelenti, az elveket tekintve szilárdnak kell lenni, erősnek kell lenni, a cselekvésben pedig módó, suaviter módó, vagyis türelemmel, nagy lelkűséggel, megértéssel kell lenni az embernek. Örök problémánk ez nekünk embereknek, elvek és a gyakorlat. Látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat teszem, jajdul föl Pál apostol. És nyilvánvaló, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az elvek, azok kívül vannak. Azok úgy jelennek meg az életünkben, amikre figyelni kell, amikhez igazodni kell, és a cselekedetek belőlünk fakadnak. Azok a legszemélyesebbek, a vágyaink, az álmaink, a terveink, a céljaink, egészen mások, azok belőlünk fakadnak, érintenek, sokkal inkább érintenek bennünket mindezek, mint a elvek, mint az igazságok. És bizony az ember számára ez a kísértés. Igen, tudja az igazságokat. No, de a vágyai, az elgondolásai, a törekvései, azok bizony néha igen messze esnek az elvektől, a mindig érvényes igazságoktól. És Jézus pontosan ebben akar minket tanítani, ebben akar bennünket valamiképpen eligazodni. És arról sem szabad megfeledkeznünk, amikor ezen elkezdünk gondolkodni, vagy erről elkezdünk gondolkodni, hogy az elvek mindig a közösség számára a jelentősek. Az egyes embert szólítják meg az elvek, de az ember közösségben való helyét, szerepét, létét akarják az elvek meghatározni, irányítani. A vágyaink, a törekvéseink azok egészen egyéniek. Azok a közösségben élő embernek nem a közösségre való tekintettel megjelenő vágyai és álmai az embernek, hanem teljes egészében személyre szabottak. És bizony erről van szó. És én azt hiszem, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos tanítás, mert az ember nagy kísértése. Állandó kísértésben vagyunk, hogy megfordítsuk ezt a nagy igazságot. Az elveket megváltoztatjuk, az elveket könnyen föladjuk, az elveket nagyon-nagyon szívesen félretoljuk, hiszen akadályoznak nem egyszer bennünket egyéni terveink megvalósulásában, ugyanakkor az egyéni vágyainkat pedig megerősítjük. Tűzön, vízen át meg akarjuk azt valósítani, amit megálmodtunk, amit elképzeltünk. Feje tetejére áll a világ. És ez a világ, amelyben mi élünk, pontosan ettől olyan gyenge. Feje tetejére állította a világot. az elveket relativizálta, az elveket megváltoztatja, mindig a maga elképzelése és az elgondolása szerint, köpönyek forgató, mondják így egyszerűbben, ugyanakkor az ember egyéni elképzeléseiben rendkívül erőszakos és határozott. Miért? Egyszerűen arról van szó, hogy valahogy a modern világ a közösségnek a szerepét, a közösségnek a gondolatát, mintha kicsinyíteni. És a hangsúlyt az egyén életére helyezi. Ez a világ, amelyben mi élünk, lépten nyomon az individuumról beszél, a személyis szeméről, az ember személyiségi jogairól, az emberrel kapcsolatosan a toleranciáról, az emberrel kapcsolatosan a szolidaritásról, és mintha megfeledkezne arról, hogy az embernek talán kötelezettségei is vannak. Vannak szabályok, amelyek igazgatják az ember életét, különösen akkor, amikor a közösség helyzetét nézzük. Hiszen mindegyikünk egy közösségben él, ha tetszik, ha nem. Nem egy magányos emberként egy szigeten élünk, hanem egy közösségben. És ahogy, hogy a közösségben élni lehessen, vannak bizonyos elvek, vannak bizonyos igazságok, amelyekhez igazodni kell. Ezek nyilvánvalóan mindig a mi egyéni vágyainkat, az egyéni törekvéseinket be akarják határolni. Ugye ezek az elvek, ma ezt így nem mondják, bár átvitt értelemben sokszor, ezek diktátumok. Az elveket kimondják, diktálják az embernek. Jaj, nehogy használjuk ezt, ott már rögtön diktatúráról van szó. Abban a pillanatban diktátorokról van szó, akik az elveket hirdetik. És a konzervatív világban ezért nem tud mit kezdeni a modern világ, mert a konzervatív gondolkodás szerint elvek vannak, és az elvekhez nem könnyű igazodni. Viszont ez teszi lehetővé azt, hogy az ember élhessen a közösségben. Nyilván ez nyírbálja az ember egyéni elgondolásait, az egyéni terveit, céljait. No, de képzeljük el, mi van akkor, ha mindenki szabadjára engedi mindazt, ami egyéni, akkor hogy lehet élni egymással közösségben? Lépten nyomon. Át kell ezt az embernek szinte gondolni most, amikor ez a hatalmas folyamat zajlik, a bevándorlás, ami Európánkba, amely a keresztény civilizáció világa volt, és ez a civilizáció megszűnt. És ezért szűnt meg, mert lemondott az elvekről. Következésképpen ez a civilizáció meggyengült, ez a civilizáció védtelen, ezt a civilizációt bármikor el lehet söpörni. Most itt a teológiai, meg a különböző vallás elvekről ne is beszéljünk. Lehetne arról gondolkodni, hogy miért jönnek ezek az emberek, hova igyekeznek ezek az emberek, miért jöttek el, és miért tartanak valahova. Egy biztos. Például addig, amíg Szíriában diktatúra volt, mert Assad diktátornak mondott valaki volt, addig a keresztények is
bizonyos megszorítások közepette élhették az életüket. Addig az ottani emberek bizonyos megszorítások között élték a mindennapjaikat. Hányszor beszélünk kommunista diktatúráról? Hányan vannak ma is, akik még ezt visszaidézik? Ezeket a megszorításokat már szinte el is felejtettük, de valahogy mégis azt mondják, mintha egyszerűbb lett volna akkor élni, mint most a szabadsággal élni. Mert ahhoz az embernek föl kell készülni, hogy a szabadsággal élni tudjon, ne a diktátumok határozzák meg mindenek fölött az életét, ahhoz az embernek magának szabaddá kell válni. Ahhoz az embernek el kell oda jutni, hogy az elveket érvényre juttatja az egyéni életében. Különben az ember elvész. Különben az ember olyan vágyainak lesz az áldozata, amiket nem gondol végig. Mekkora felelősség? Gondoljunk csak itt a rengeteg kölcsönfelvevő emberre. Jó, tudjuk, hogy sok minden mozgatta, de mennyi felelőtlen ember volt. Egyszerűen egyiktől én is kérdeztem, hát hogy gondolta? Hát úgy gondoltam, majd valahogy lesz. Szóval így nem lehet. Visszagondolok a nagyapámra, aki azt mondta nekem egyszer, édes fiam, kölcsönt sose szabad fölvenni. Az ember addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. Jó, hát ő egy konzervatív ember volt. Egy másik világnak a szülöttje. Szóval, ugye addig, amíg ez az elítélt diktátor volt Szíriában, addig az emberek ott maradtak. Aztán exportáltak egy kis demokráciát oda, aztán lerombolták az országot, gyilkolták az embereket, és elgondolkodtató ám ez. Elvek mindig érvényesek, és egyéni vágyak. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor Jézus ilyen kemény szavakat mond, akkor bizony az ember egyéni elképzeléseit akarja kordába terelni. Bizony, Jézussal nem tudott mit kezdeni a zsidóság. Miért? Azért, mert Jézus maga, a személye botrány volt a zsidóknak. Azért, mert Jézus nem felelt meg az ő egyéni elképzeléseiknek. Ők úgy gondolták, hogy ez a Jézus hatalmas lesz, az ő nagy vezetőjük lesz, és egy új világot teremt a számukra, elsősorban az ő közreműködésük nélkül. Botrány volt nekik Jézus. Nem véletlenül mondja Jézus, boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Akkor, amikor elkezdi a működését a zsinagógában, akkor rögtön botránkoztak. Hát ki ez? Honnan vette ezt a bölcsességet? Hát Józsefnek a fia. Akkor, amikor az apostoloknak tanítani kezd arról, hogy hogyan gondolja ő az emberekkel, embereknek egymással való kapcsolatát, akkor ez nem lehet így, közlik az apostolok. Amikor Jézus arról beszél, hogy az ember élete arra való, hogy egymás életét szolgáljuk, na hát ez már nem. És arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És akkor, amikor Jézust elfogják, akik kardokkal, botokkal, dorongokkal jönnek, és ez a Jézus megadja magát, hát ez aztán végső botrány. El is hagyják, elmenekülnek. Péter, aki olyan hős tudott lenni, megtagadja. Nem is ismerem ezt a Jézust. Megbotránkoznak, Mert Jézus nem az a valaki, akit ők elképzeltek, és jelet követelnek. Jelet követelnek Jézus, hogy mutassa meg, hogy hát valóban az-e. Akkor Jézus azt mondja, nem kaptok jelet. Ha nem elég nekik az, amit Jézus mond, ha nem elég nekik az, ahogy Jézus él, akkor ugyan mit kell foglalkozni a ti kéréseitekkel? Testvérek, nagyon, nagyon komoly kérdések ezek. Nem tudjuk elfogadni azt, ahogy Jézus gondolkodik az életünkről. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy Jézus alázatos és fönséges. Nem tudjuk elképzelni, mit jelent ez, hogy Jézus trónja a kereszt. Milyen világ az, amely Jézus keresztre juttatja? Közben Jézus arról beszél, hogy ne azzal foglalkozzatok, hogy ki a gazdagabb, ne azzal foglalkozzatok elsősorban, ki hova jut és mire viszi, hanem azzal foglalkozzatok, hogy egymásra jobban figyeljetek. Azzal foglalkozzatok, hogy egymásnak segítsetek. Egymás életét szolgáljátok. Erről szól az élet üzenete. Ja, ez ellenkezik a mi egyéni vágyainkkal, a mi egyéni elképzelésünkkel, és ennek címén vissza lehet utasítani. Csak hogy akkor összedől a világ. És most dől félben a világ, ami keresztény világunk. Pontosan az a világ, amit Jézus hozott létre itt Európában, amely az egész világnak példát adott, és az egész világ civilizációját, a technikai civilizációját is előmozdította. Kereszténység nélkül mindaz nincs, hiszen a kereszténység szabadította föl az ember a természet világából. Abnak a természetnek a világából, amitől az ember félt. Mindent telerakott istenekkel. És ezáltal akarta valahogyan biztosítani magát. Ez a világ összedől, ha az ember csak az egyéni vágyaival, egyéni elképzeléseivel törődik, akkor összedől a közösség, összedől a társadalom, közben pedig azok, akik mindezt előmozdították, akik istentelenül, Jézustalanul mindezt előidézték, azok egyfolytában a testvéri szeretetre hivatkoznak, a szolidaritásra, a megértésre, a befogadásra, az elfogadásra. Hazug, hamis világ. A kérdés az, hogy az ember képes-e újra gondolni az életét, képesek vagyunk-e arra, hogy ebből a túlzott individualizmusból, ebből a túlzott egyénieskedésből egymás felé tudunk-e fordulni, elfogadva mindazokat a szabályzókat, amik szükségesek ahhoz, hogy egymással tudjunk élni, egymásért tudjunk élni. Elég erőnk legyen ahhoz, hogy ennek a világnak a viszontagságai közepette még boldogok is legyünk. Tőlünk függ. Jézus segít. Mert Jézus embert nevelő szeretete üzeni mindezt nekünk, amit ma elmondtam. Hiszek egy Istenben, mindenhol voltában, amelyek is szóval. Kedves testvérek, ebben az imádságban kérjük az Isten segítségét, hogy legyünk elég erősek ahhoz, hogy legyenek elveink. Elvek nélkül nem lehet élni, elvek nélkül az egyéni vágyaink elsodornak bennünket. Az igazi baj nem az, akik elvtelenül élnek. Az igazi baj az, hogy akik magukat kereszténynek mondják, azok is a pogányok elvtelenségében élnek. Ezért jutott ide Európa. Bizony, nem véletlen mindaz, ami történik, templomok kiürültek egész Európában. Nézzék meg, nem kíváncsiak az emberek az elvekre, az igazságukra. Üresek a helyek a templomokban, és akkor elgondolják azt, hogy valami új kezdődhet ilyen tapasztalatok nyomán. És akkor még hol van az, hogy mi milyenek vagyunk? Mi hogy gondolkodunk, akik még el is jövünk? Komplikált a helyzet. Kicsit konfúz is. Hát, Jézus jóságos, de szeretetre nevel bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, s vele együtt szenvedünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most az áldáskor gondoljunk azokra a keresztény testvéreinkre, akik nagyon sokat szenvednek itt Közel-Keleten, igen sokat megöltek, keresztre feszítettek, lefejeztek, és azért egy kicsit szenvelegve gondoljunk magunkra is, mi is vár ránk keresztényekre, itt Európában is, hiszen ez az Európa, amelyben mi élünk, az összes elvet, ami keresztény volt, azt kisöpörte, és látjuk azt, hogy nincsenek elvek, amelyek mentén megoldást találna a napi gondokra, meg bajokra. Egyáltalán itt, ami most megoldásra várna, tehetetlenek, elvtelenek. Nem sok jóval kecsegtet ez, tehát ki kell bírni, hogy aztán mi vár ránk, az itt lévő öregeknek már mindent, nekünk. Hanem mi vár a gyerekekre? Az sokkal inkább izgat, de hát úgy látszik, hogy Európa ezzel se törődik. Nem érdekli, hogy mi lesz a gyerekeivel, meg unokáival. Bizony kérjük az Isten áldását, meg imádkozzunk, hogy valahogy az Isten nyúljon bele ebbe az esemény zuhatagba, mert az biztos, hogy Európa vezetői nem képesek megoldani ezt a problémát. Próbáljunk egy kicsit többet gondolni a hitünkre, ma Szentírás vasárnapja van, kicsit többet kellene foglalkozni az Isten üzenetével, és akkor talán megerősödnénk, és ilyen furcsa kép volt itt a mise elején, jöttek a gyerekekkel a szülők ide a misére, és szemben velük összeütköztek itt az ajtóban a kutyások, akik megvitték a kutyáikat. Jó, nem ide, hanem itt tovább, mert hát vasárnap különösen ráérnek az emberek kutyázni. Hétköznap egy kicsit korábban kell értük fölkelni. Furcsa világban élünk, kicsit jobban figyeljünk Istenre, és talán akkor erősebbek leszünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.